Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Gyurcsány Ferenc, korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, miniszterelnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Mi a célja a határon túli szavazókról szóló aláírásgyűjtésnek most?
Ugyanaz, mint másfél évvel ezelőtt, amikor először ezt napirendre vettük, hallja meg a Fidesz, a kormány, hogy a választási törvényének egy fontos részével a túlnyomó többség az országnak nem ért egyet.
Miből gondolják, hogy nem ért egyet? Vagy jobban nem ért egyet, mint korábban, amikor már ezt előrehozták?
Hát az elmúlt hónapokban legalább két egymástól független kutatás is megjelent, publikálták ezeket. Egyiket augusztus végén, másikat pedig egy jó másfél hónappal ezelőtt. Nagyjából azt lehet tudni, hogy a választók nagyjából 70%-a nem ért azzal egyet, hogy aki soha nem ért itt Magyarországon, annak legyen szavazati joga. És ami nagyon érdekes, hogy a Fidesz szavazóinak is, mint egy fele, ugye ezt gondolja.
Miért gondolják, hogy ez az aláírásgyűjtési akció többet hoz, mint amennyit vihet a Demokratikus Koalíciótól?
Szerintünk nem visz.
Semennyit?
Szerintünk nem visz, semennyit. Nagyon zavarja ez az emberek igazságérzetét, én szerintem helyesen. Nincs ebben, hogy a miniszterelnök mondja, nemzeti konszenzus. A választójogi törvényt erre bojkottáltuk. Ez egy kicsike része a választójogi törvénynek, de őszintén szólva én vagyok a leghűségesebb Orbán követő. Azt mondom, amit Orbán Viktor mondott 2004-ben. Nem mi változtunk meg. A miniszterelnök ellenzéki vezetőként a kettős állampolgárságról szóló népszavazás során ragaszkodott álláspontjához, hogy ő nem akar szavazati jogot adni, csak útlevelet. Nézd, én maradtam a korábbi orbáni álláspont mellett, ő változott meg. Nincs okom ahhoz igazítani az álláspontomat, hogy a miniszterelnök éppen aktuálisan mit gondol.
Közben a lehetséges politikai szövetségesei azon belül legalábbis az MSZP, mintha változni látszott volna, és ráadásul a miniszterelnök álláspontjának az irányába. Ebben a kérdésben ez nem probléma?
Nekem nem.
Hogy lesz így ebben együttműködés?
Hát ebben a kérdésben természetesen nem lesz.
Kardinális kérdésnek tűnik a szavazati jog, nem?
Egyébként igen, persze, de hogy mondjam, nem kardinálisabb kérdés, mint hogy engedjük az abortuszt vagy sem, és a kormánypártok ebben a kérdésben nem értenek egyet, és tudomásul veszi a kereszténydemokrata néppárt, hogy a Fidesznek több támogatója van, tehát erősebb az ő hangja, ezért nem próbálja megérvényesíteni az álláspontját. Ez természetes dolog koalíciós kormányokban.
De a Fidesz és a KDNP között azért nagyobb a különbség, mint a baloldalon lehetséges szövetségesek támogatása között. Tehát nem biztos, hogy a véleményük egyenlő súllyal esik. Lát, az egyik egy világnézeti párt, a másik meg egy néppárt.
Igen, ezzel együtt ez semmi más nem követhet, mint bölcsességet. Én vezettem koalíciós kormányt. Az úgy természetes, hogy a legtöbb kérdésben a legnagyobb koalíciós partner álláspont érvényesül, hiszen ő mögötte van több szavazó. Ugyanakkor pedig tudomásul veszi, hogy a kisebbik pártok álláspontjának egy részét is be kell emelni a kormány politikájába, különben hát elvesznek azok a szavazók. Nagyjából ugyanaz a vita ez, mint ami most éppen Németországban zajlik Angela Merkel kormányalakítása körül. Ez kellő intelligenciális bölcsességgel áthidalható.
De azt milyen tanulságot vontak le abból, hogy nem azonos vagy nagyon ellentétes politikával a választásnak induló pártok nehezen tudnak majd kormányozni? Ez történik most Németországban. Jobb nem kormányozni, mint rosszul kormányozni, mondják.
Mondja, igen, ott a szabad demokratáknak az elnöke. Szerintem sem a hallgatók, semmi teljes mélységében nem látjuk át a német választási helyzetet. Ha áttekintjük a pártok programjait a mi oldalunkon. A Momentumnak, az Együttnek is nekünk van nagyon kiírt programunk. Többieknek van programértékű nyilatkozata, kétségtelen. Akkor azt látom, hogy egyébként az alapkérdésben, hogy milyen legyen Magyarország, mi a viszonyunk Európához, mi a viszonyunk az emberi méltósághoz, a szociális kérdések főirányához, abban kellően közelek az álláspontok, hogy azt gondolom, hogy alapja lehetne egy koalíciós kormányzásnak.
Soros György videóüzenetet tett közzé. Hogy látja, most könnyebb eldönteni, hogy ebben a kérdésben kinek van igaza?
Nézze, én általában is azt gondolom, hogy az az ország, amelynek a vezetői büszke, erős Magyarországról beszélnek, hogy miért ijednek meg két soros cikktől, ezt én föl nem tudom fogni. Ezt föl nem tudom fogni, ha csak nem azért, mert meg akarnak ijeszteni bennünket, tehát egy tudatos politikai koncepció áldozatai vagyunk. Az pedig, hogy fehéren-feketén kiderül, hogy a miniszterelnök és a kormány hazudik ebben a kérdésben, amikor Soros álláspontját interpretálja, az a miniszterelnöknek kínos, rajta keresztül persze némileg az országnak is.
Egy nagy hatású ember gondolatát szokta idézni a kormány. Azért ez nem mindegy, hogy kiírja azt a két cikket, nem?
Ha legalább igazat mondana a kormány, akkor ez egy értelmes vita is lehetne, de hát nem mond igazat. Szóval például a kokáért egyáltalán nem mondja a kormány, Soros György az, hogy kell adni valamennyi kormánynak, nem is tudom, 9000 eurót? Vagy 9 millió forintot? Nem mond ilyet. Az Európai Uniónak kell adni azoknak az országoknak segítségképpen, akiknek kezelnie kell a menekült helyzetet. Szóval itt hazugság hátán van. Én azt gondolom, hogy lehetne ebben egy értelmes vitát folytatni, hogyha egy percig is szeretne a miniszterelnök erről beszélni okosan és értelmesen. Úgy döntünk-e, mint Szlovénia, úgy döntünk-e, mint Szlovákia, hogy az életét mentő menekülteket, nem mindenkit, az életüket mentő menekülteknek egy részének, tehát, hogy otthont adunk, vagy sem, milyen kockázatok vannak, mennyi előny van, mennyi hátrány. Erről nálunk értelmes vita egy napig nem folyt, gyűlöletkeltés zajlik, és nem sikertelenül, ezt látom.
Arról lehetne értelmes vitát folytatni, hogy kívülről finanszírozott civil szervezetek mennyire szólhatnak bele a belpolitikai kérdésekbe?
Bármennyire. Amíg a véleményüket mondják, bármennyire. Miért? A német kormány beleszólhat? Orbán Viktor büszke arra, amikor a bajor keresztény demokrata keresztény-szocialista párt elnöke támogatja őt? Persze, hogy büszke rá. Ha mindenkinek legyen véleménye. Én ezzel semmilyen bajt nem látok, őszintén szólva. Orbán Viktor az elmúlt egy évben jó néhány országba elment kampányolni. Grúziától Albániáig. Az természetes?
Az sem baj, hogy a finanszírozó nem itt él.
Miért? Orbán Viktor Grúziában él?
Nem, ő sem.
Na hát akkor...
De ha ön azt mondja, hogy az probléma...
De ne azt mondom, hogy nem probléma.
Nem probléma?
Az egyáltalán nem probléma. Én azt gondolom, hogy az, hogy mindenkinek van vélemény a világban zajló folyamatokról. Olyan bonyolultakról, mint a globális felmelegedés, a menekültügy, vagy valamelyik ország politikájáról. Miért baj ez? Én ezt teljesen természetesnek gondolom, mint hogy azt is, hogy rólam is van vélemény a világban, itthon Magyarországon is, meg külföldön is. Ilyen is, meg olyan is. Mi a baj ezzel?
Hát az nem lehet baj, hogy pénz dönti el, hogy kinek mekkora a beleszólási joga. Ha van, aki képes finanszírozni olyan szervezeteket, amelyek az aktuális kormány, akár az ön kormányának politikáját bírálják, azt ön miniszterelnökként is jó szívvel venné, vagy vette volna?
Abszolút, ezzel nincsen bajom. Azzal együtt is, amit ön mond, az egy nagyon jogos felvetés. Tehát, hogy tudjuk, hogy kik vannak egyes szervezetek mögött. Tudjuk, hogy ki van az Inforádió mögött. Ezek nagyon fontos dolgok. Az a kérdés, hogy itt megbélyegzésként használjuk ezt az információt, külföldről finanszírozott az ország kormánya ellen áskálódó szervezetnek mutatjuk-e őket be, vagy csak tényként azt kérjük a civil szervezetektől, hogy olyan pénzügyi beszámolókat tegyenek közé, amelyből világosan kiderül az ő hátterük. De nézze, ha a CÜFF-fel nincs a kormánynak baja, ön is tudja, hogy nincsen, tehát ne legyünk már álnaívak, amely kormány közeli szervezet, akkor nem árulkodó, hogy azokkal a szervezetekkel pedig, hogy mondjam, perben és haragban áll, amelyek megkritikusak. Itt ez a kettős mérce, ami kifejezést a mi kormányunk nagyon szeret használni.
Igen, de ezzel ön feltételezi, hogy az emberek többsége, vagy az emberek nagy része megbélyegzésként tekint arra, ha valamilyen szervezetet külföldről, akár mondjuk Soros György finanszíroz. Miért ilyen biztos ebben?
Azért, mert van erről egy tapasztalatunk Oroszországból, ahol ez régóta zajlik.
De ez látjuk. Magyarország, azért ez más, nem?
Hát nem tudom. Azt látjuk, hogy maradok egy pillanat az orosz példára, aztán majd visszajövök Magyarországra, hogy hosszú évek tapasztalata alapján azon civil szervezetek állampolgári támogatása, amelyet megbélyegzett külföldi támogatásként, külföldi támogatással rendelkező szervezetként az orosz kormány, a valóságos civil otthoni támogatás elkezdett elenyészni. Nézze, én amikor vidéken fórumot tartok, tegnap éppen Szekszárdon, akkor azért kérem meg a sajtót, hogy a kérdések idején már ne legyen ott, mert volt időm megtanulni, hogy félnek az emberek, hogy amikor ők kérdeznek, az ő arcokat fölveszi a kamera, És ha látják őket, hogy ellenzéki politikus formában vannak, abból bajuk lehet. Na most, ha így működnek az emberek, már pedig tagadhatatlan, hogy így vagy így is működnek, akkor félni fognak olyan szervezeteket támogatni, amelyről a kormány kiállítja azt a bizonyítványt, hogy ellenséges. Hát több pert veszítette ez a kormány a Helsinki Bizottság, vagy az Amnesty International ellen, kifejezetten hazugsággal vádolva őket, azaz ellenségesen viselkedik ezen szervezetekkel.
Nem tartottul, hogy túlvédik ön is például most ezeket a szervezeteket? Ezek szervezetek egyáltalán nem szégyellik a finanszírozásukat, hiszen kiteszik világosan, már a civil törvény előtt jóval, hogy honnan, mikor, mire, mennyit.
De nem is védek rajtuk. Azt védem rajtuk, hogy azt gondolom, hogy abban a polgári világban, amely a demokratikus koalícióhoz áll közel. És én szerintem nagyjából az, amit Orbán Viktor gondolt 20 évvel ezelőtt, ahhoz a hatalomnak nincsen köze, hogy a sajtó mögött mi is kiáll, ahhoz van köze, hogy az legyen tiszta és átlátható. Hogy hogyan működnek az egyházak, hogy én milyen vallású vagyok, hogyan szerveződnek szabadon az emberek, hoznak létre civil szervezeteket és kapnak támogatásokat. Ezeket tudomásul kell venni. A polgári szabadságnak ez része. Ez a kormány szemben áll a polgári szabadság szerintem tisztességes eszményével.
Ha nem baj, hogy Orbán Viktor, ahogy mondja, külföldön kampányol bárhol, akkor nem baj, hogy Soros György Magyarországon kampányol.
Nem, nekem nem.
De azt tudja, hogy ki mellett, vagy ki ellen kampányol Soros György? Mert a tisztán látáshoz kéne ezt tudni.
Én szerintem tudjuk, különösen az elmúlt pár napi nyilatkozat alapján végképp, hát maffia kormánynak bélyegezte meg Orbán Viktor kormányát, szerintem helyesen, hozzáteszem, tehát egyetértek Soros Györggyel. Én ebben semmilyen fajta kivetnivalót nem látok. És hogyha az baj, hogy valaki kampányol, aki nem él itt, akkor mondja, akkor az miért nem baj, hogyha valaki még szavazhat is, aki nem él itt? Ugye, mert ezzel a kérdéssel kezdtük, hogy miért szavazhatok a határon túli magyarok? Én azt elfogadom, hogy a határon túli magyaroknak legyen álláspontja Magyarországon. Azt is elfogadom, hogy szervezeteinek vezetői hivatalosan kampányoljanak Magyarországon, ad abszurdum, Orbán Viktor kormánya mellett. Szerintem ez teljesen rendben van. Én azzal vitatkozom, hogy ne szavazhassanak. És lám-lám, ön azt kérdezi tőlem, hogy az nem baj-e, hogy van véleménye valakinek. Szerintem az meg dehogy baj. Legyen.
Tehát kampányolhat, a véleményét kifejtheti, csak konkrét szavazati lehetősége ne legyen.
Mert én döntöm el. Én döntöm el, hogy az én családom hogyan működik. Meghallgatom a rokonokat, az ismerősöket, a barátokat, de a végén a gyerekek meg a szülők közösen fognak dönteni, és ez így helyes.
Csak egy jó kampány az bizonyára ön is tudja, nagyon sok szavazatot befolyásol. Talán többet, mint amennyit egy-egy ember képes volna csinálni. És a kampány az meg pénzkérdés. Kinek van itt pénze?
Hát a kormánynak úgy látom, hogy van milliárd számra, mi pedig esszük a szegény embereknek a kenyerét. Ezek nagyon izgalmas, jó ügyek egyébként. Én csak azt gondolom, hogy ez mind helyes vita. És nem arra szolgál, hogy megbélyegezzük egymást. Tehát a demokratikus koalíció magyar gyűlölő, hogyha Orbán Viktor 2004-es álláspontján van. Szerintem így is lehet gondolkodni, hogy mi gondolkodunk. Én nem állítom, hogy úgy nem lehet gondolkodni, hogy miniszterelnök gondolkodik, csak nem értek vele egyet, és mi lenne, ha csak annyit mondanánk egymásról, hogy szerintem a miniszterelnöknek nincs igaza. Ő meg azt mondaná, hogy nem, szerintem a Gyurcsánynak nincsen igaza. És akkor ez egy nagyon-nagyon normális hangú vita lenne, és egyikünk sem gondolja azt, hogy a másik megkérdőjelezi magyarságában, tisztességében a politikai ellenfelét.
Nem arról is szól ez a vita, hogy kinek milyen eszközei vannak megvívni ezt a vitát. Ön azt mondja, hogy a kormánynak végtelen eszközei vannak. A kormány azt mondja, hogy itt meg Soros György száll be, akinek szintén végtelen eszközei vannak. És ez nem fair. Egyik oldalról se.
Ha ezt gondolja a kormány, akkor először teremtsen fair viszonyokat a magyar közpolitikai szereplők között. És megvitathatnánk ezt tisztességesen. Amikor a mi adófizető pénzünkből teleplakátolja az országot a saját hazugságaival, és az ellentétes álláspont képviseletére nem ad egy fillért se. És ugyanezt történt lényegében a menekültügyi népszavazás esetében, akkor Orbán Viktor szerezhette magának erkölcsi jogalapot arra, hogy ilyen kérdéseket fölvessen. Ön felvetheti, Orbán Viktor ezt a kérdést nem vetheti fel szerintem.
Mivel magyarázza az elmúlt néhány hét közvéleménykutatási trendjeit? A Fidesz tovább erősödik, az ellenzék pedig hát jelentősen gyengül, ha az egészet nézzük. Ebben belül vannak különbségek.
Az utóbbit nem nagyon látom, de lehet, hogy ön látja.
Hát az MSZP-n elég világosan látszik, hogy mi történik.
Az MSZP, igen, rajtunk meg éppen ellenkezőleg látszik. Tehát az ellenzék együttben nem látom, átrendeződés valóban zajlik az ellenzéki oldalon. Én sokszor elmondtam önnek, hogy kormány tekintetében a kutatási adatoknak nem sok hitelt adok. Éppen napokban olvashatott ön is, meg a bennünket hallgatók is olyan elemzéseket, hogy Magyarországon hosszú-hosszú előzménye van annak, hogy a legnagyobb pártot érdemben és jelentősen túlmérik. És minél inkább feszesebb, rátelepedő, kisajátító, megbélyegző egy kormány, azaz minél inkább félni kell tőle, minél inkább uralja a közvéleményt, ez annál nagyobb mértékben igaz. Én azt gondolom, hogy a Fidesz ma a legnagyobb kisebbség, a megverhető kisebbség, nincsen neki több jó egyharmados támogatásnál, vele szemben állóknak lényegesen több támogatottsága van, úgyhogy én abszolút optimista vagyok a választások tekintetében, hogy a 106 választókerület többségét elveszítheti a Fidesz.
Azt gondolja, hogy a Fidesz elhiszi ezeket a nyilvános közvéleménykutatási adatokat, a Fideszes álláspontot jól ismerők azt mondják, hogy egyáltalán nem. Sőt, azt mondják, hogy lehet, hogy ezek jelentős része azért van, hogy majd a választáshoz közel ki lehessen mutatni egy nagy esést. Ez jól hangzik.
Nem tudom, hogy elhiszik-e, hogy ha kellően bölcsek, akkor legalábbis fenntartásokkal kezelik. És ez a helyes. Többször esett már a Fidesz ebben a hibában. Volt olyan választás 2002-ben, amelyet nagy meglepetésre veszített el, mert akkor is jelentősen túlmérték, szerintem ma is jelentősen túlmérik, és amikor a DK 10%-ra mérik, ami azért már azt gondolom, hogy egy tisztességes lassan középpárti eredmény, akkor meg azt gondolom, hogy nekünk már ma is van 12-13%-unk, mi nagy meglepetés fogunk okozni ezen a választásokon.
Hogyan érzi az ellenzéki oldalon a belső mozgásokat? Első körben vegyük ide a Jobbikot is, mert hát ellenzéki oldalon vannak.
Nézd, az elmúlt időszaknak nagyjából két izgalmas fejleménye van ezen az oldalon. Az teljesen világos, hogy az MSZP erodálódik, bajban van, és egyelőre nem látom, hogyan fognak ebből kijönni. Inkább további csökkenésre számítok. Az világos, hogy a Jobbik nem tud növekedni, vagy inkább csökkent az elmúlt időszakban. Ez a fajta nagyon gyors irányváltás a Jobbikban, hogy megpróbálni egy mérsékeltebb politikát folytatni, és baloldalra beszélni, ez úgy látom megosztja a Jobbik szavazóit. A legtöbbet mi profitáltunk, mi érezhetően most már sokadik hónapja felmenőágban vagyunk, és egy keveset profitált az LMP is. Nem tudom, meddig tart ez a tendencia, magunkban biztos vagyok.
Körülbelül hol állnak most? 10-12%-on?
Hát ugye a mérés szerint picivel több, mint 10, erre mondta, hogy valóságosan szerintem most van 12-13. Ma már inkább azt gondolom, hogy mi 15% alatt nem fogunk megállni.
Az MSZP körüli ügyek lendítettek ezen az emelkedő tendencián, és ha igen, akkor ezek meddig tartanak ki? Egyáltalán hogy számol kettőnk közül ön ismeri jobban a Magyar Szocialista Pártot?
Hosszú távú trendeket nézve nem igaz az az állítás, statisztikailag kimutatható, hogy az MSZP és a DK támogatottságának változása az ilyen közlekedő erény. Ezt ki lehet mutatni. Most nem ez a helyzet, őszintén szólva. Most az a helyzet van, amikor mi profitálunk, nem szándékunk szerint, hanem az esemény logikájából következően az MSZP gyengélkedésének, az MSZP-ben elbizonytalanuló szavazók hozzánk jönnek. Ugyanakkor nagyon legyen világos. Mi nem vagyunk érdekeltek az MSZP tartós gyengeségében, vagy esetleg eltűnésében, mert azok a szavazók hiányozni fognak a végén. Természetesen nem vagyunk a magunk ellenségei. Mi nem az MSZP-vel szemben politizálunk, hanem tesszük a dolgunkat, hogy a választók bennünket látnak egyre inkább hitelesnek, erősnek, egységesnek, annak én megörülök.
De mivel lehet megszívni a közlekedő edénynek a DK felüli végét úgy, hogy az MSZP felüli vége ne örüljön ki teljesen?
Hát mondjuk például azzal, hogy a mi oldalunkon talán a DK az egyetlen olyan párt, amely beszéltünk határon túliak szavazati jogáról, egészségügyi kérdésekben, oktatási ügyekben, bérügyekben, nyugdíjügyekben nagyon világosan és egyértelműen beszél, azaz hatással van a bizonytalan szavazók sokaságára is. Tegnap este Szekszárdon belém karolt egy hölgy, már vége volt a fórumnak, azt mondja, hogy nem szégyellem elmondani, hogy én 14-ben még a Fideszre szavaztam, most már az maga fórumán vagyok és magukra fogok szavazni, azaz még onnan is jön el szavazó, nem állítom, hogy ez a legnagyobb tömeg természetesen, hát bolond lennék, ha ezt gondolnám, de itt látnak egy viszonylag egységes, kiszámítható pártot. Szóval nem kell más tenni, mint a mi dolgunk. Milyen országot képzelünk el? Azt hogyan rendezzük be? Ezt mondani, és nem belemenni ezekbe a vitákba, és akkor ez működik. Jönnek a szavazók.
Körülbelül milyen szinten lehet ön szerint megtartani a Magyar Szocialista Pártot? Szokták róla mondani, hogy bármi történik, nagyjából 10%-a lendületből mindig szokott lenni az MSZP-nek, mert akkora volt valamikor.
Azt gondolom, hogy a Szocialista Párt valahol ezen a környéken fog megmaradni, a 10% környékén fog megmaradni. És ezt remélem, hogy ez így fog történni. Ha nem, akkor mind a kettőnknek bajt fog okozni ezzel.
A többiek körülbelül milyen százalékon, milyen erőn maradnak azok, akikkel együttműködésre készül?
Az együttnek és a párbeszédnek kitűnő politikusai vannak. Sok gondot okoz nekik, hogy nem nincs elég világos a politikájuk, és mint szervezet erőnek nem nagy egyelőre a vonzása, de beszélgetve az ő vezetőikkel nagyon rendszeresen, nem oktalanul bíznak abban, hogy ezekkel a viszonylag jól ismert politikusokkal egy kampányban ők nagyon jól tudnak szerepelni, és ketten együtt az 5%-ot hozzák. Adja az Úristen, hogy így legyen, mert ha nem, akkor elveszik az a listás szavazat. Én nem látom a LMP-ben, hogy a 10%-ot meg tudják haladni, de van még lehet még bennük növekedési potenciál a mostani 6-7%-hoz képest, 1-2%-ot én ott abszolút el tudok képzelni. És nem látom, hogy a bármilyen jó szereplés mellett a Jobbik meghaladhatna a 20%-ot.
Momentumot említette? Számol be?
Most nem, igen, én ma inkább azt gondolom, hogy nem lesznek a parlamentben, mint hogy igen, de 3-4%-ot elérhetnek, azt gondolom. Én azt egy becsületes képződménynek látom, amely, hogy mondjam, nem áll hozzánk semmilyen értelemben túlságosan közel, de abszolút respektálom, hogy erős kritikával figyelik az elmúlt 27 évet, és nagyon mást akarnak csinálni. Hogy erre képesek-e, ad még nem dőlt el, de szurkoljunk nekik, hogy igen, mert abban egyetértünk, hogy azért alapvetően a mai kormánnyal szemben foglalnak állást, és nekünk, nekem a DK-nak is abban van felelősségünk, hogy a kormánnyal szemben állóknak valamilyen laza koalícióját megteremtsük.
De ha ránéz, akkor látja a világos különbséget az LMP és a DK között. Az LMP is az elmúlt éveket akarja meghaladni. Ne is lehet más a politikával a kampányol.
De nem ezt tette. Szóval nézd, az LMP kereken egy évvel ezelőtt kisegítette a Fideszt alkotmánybíróság választásba.
Azt mondják, hogy legalább olyan bíró legyen, aki jogállami talajon áll.
Igen, ezt egyszer megvitattam éppen önnel, hála Istennek, de ezzel hozzájárult ahhoz, hogy jogállamnak mutassa be a külvilág előtt a Fidesz saját világát, kormányzását, amivel hát hogy mondjam, mi alapvetően nem értünk egyet, és ezt az LMP szemére vetjük. Alapvetően nem értünk azzal egyet, hogy elmegy Szél Bernadett bálványosra, vagy tusnádfürdőre, nem tudom melyik a jó kifejezés. Tusványosra, a harmadik, elnézést kérek, hogyha valakit ezzel bántottam. És ott asszisztál Kövér Lászlónak, és ugyanúgy sorosozik egymás felváltva ők ketten, mint hogyha fideszes lenne. Itt baj van. Felettetni szeretné az LMP ezt a múltat. Én azt gondolom, hogy ne felejtsük el nekik, hogy 14-ben a kopogtató cédulák leadásának utolsó éjszakáján zuhant be hozzájuk több tízezer kopogtató cédula. Azt a gyanút ők nem tudják egyelőre elfelettetni velünk, hogy bizony-bizony akkor is, és azóta is sokszor a Fidesz-el együttműködésben tették a dolgokat.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.